Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 151. számú énekünket. 151. számú dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel köszöntöm Takaró János lelkipásztor urat, mai ige hirdetőnket. Szeretteidre, szolgálataidra Jézusunk gazdag áldását kérjük, és Isten éltessen még sokáig erőben és egészségben, hiszen János nap van ma. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, benne 2016-os bibliaolvasó, benne a 2016. évi bibliaolvasó kalauzt, és énekkarunk CD-jét, amely a Világ megváltója címmel jelent meg. Gyülekezetünk lapja, a hírmondó is megjelent, akinek még nem lenne, fogadja szeretettel. December 31-én este 6 órakor évzáró, hálaadó istentiszteletet tartunk, míg 2016. január 1-én pénteken délelőtt 10 órakor évnyitó, áldást kérő istentisztelet, majd január 3-án vasárnap 10 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy 2016-os évi konfirmációra, valamint elmaradt keresztelések pótlására jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Ne feledkezzünk meg a karácsonyi hálaáldozatunk elhelyezéséről sem, az úrasztali gyűjtőládába tehetjük be azt. Gyászoló testvérek érkeztek közénk, az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Boda Lajos testvérünket, aki 92 esztendőt élhetett Isten kegyelméből. Jézus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett gyászoló, hátramaradt testvéreknek. 225. számú énekünket keressük ki. 225. számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük végig mind a 8 versével. A 225. számú énekünk első verse így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. A mindenható Isten igéjét olvasom Ézsaiás könyvéből, a 9. fejezetből az első 6 verset. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömet szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és országában. Mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Hajtsunk a fejünket és imádkozzunk. Menj el, édesatyánk! Köszönjük, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy messiást küldtél, hogy szabadítót, hogy uralkodót, és köszönjük, hogy megismerhetjük őt így, mint urunkat, mint megmentőnket, mint tanácsosunkat, mint a békességünk fejedelmét. Hálát adunk neked ezért a mai napért is, hogy így jöhetünk eléd, mint akik tudjuk, hogy hozzád tartozunk, mint akik tudjuk, hogy királyságod állampolgárai lehetünk. Megvalljuk azt, hogy ennek ellenére sokszor e világ törvényei, szabályai és értékrendje szerint élünk, gondolkodunk és vagyunk. Kérünk azért, hogy a mai napon is, ha eléd borulunk, ha előtted hódolunk, adj nekünk világosságot, elevenítsd a mi lelkünket, gondolkodásunkat, vonj minket magadhoz, tisztogass és formálj minket, ahogyan te látod jónak. Urunk, könyörgünk, hogy a mai napon ezt az összejövetelünket, hogy gyülekezetként idejöttünk, teted értelmessé és értékessé azáltal, hogy itt vagy és találkozol velünk. Azáltal, hogy itt vagy és szólsz hozzánk, azáltal, hogy itt vagy és munkálkodsz bennünk. Ó, Úrunk, hadd könyörögjünk most azért, hogy adj nekünk halló fület, olyat, amelyik hallik a te beszédedre, amelyik elfogadja azt és ragaszkodik hozzá. És könyörgünk azért, hogy dicsőítsd meg a te nagy nevedet azáltal, hogy az imádatodra összegyűltek közöttünk békességet, szeretetet és valódi közösséget teremtesz. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy áldj meg minket jelenléteddel, a te nagy neved dicsőségére, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük fennállva a 171. dicséretünket. 171. dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek ígéje. Istennek igéjét, melyből az igét hirdetni kívánom köztetek, olvasom a már korábban felolvasott igeszakaszból, Ézsaiás 9. fejezetéből az első verset újra. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, a mai napon erre a hosszú, ebben a hosszúra nyúló karácsonyi ünnepben, ahol az Isten kegyelméből még közvetlenül egyből egy vasárnappal is megtoldottuk az ünnepet, és a kalauz szerint ez az ige szakasz volt kirendelve a számunkra, az Ézsaiás 9, szóval ha valaki azt szerint olvassa az igét, ma reggel már találkozhatott vele. Milyen jó, hogy itt is a karácsonyi üzenetnek egy formája, egy jóslatban való meghirdetése van előttünk. De talán több is ennél, ezért is választottam ezt az igeszakaszt, hogy tovább menjünk ezen, hiszen ez az igeszakasz szól a messiási korszak eljöveteléről, annak a kiteljesedéséről, annak az örökké valóságáról, és arról is, hogy az Isten milyen szándékból teszi azt, amit cselekszik. Ennek a gazdagságát próbáljuk meg a mai napon feltérképezni, hogy abból kincseket vigyünk magunkkal, hogy legyen valódi ünnep itt lenni, az Istenre figyelni, és benne gyönyörködni. Elgondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen az ünneplés milyen különleges dolog is. Egyre inkább egy olyan társadalomban élünk, amelyik elfelejt ünnepelni. Mert elfelejt emlékezni. Mert elfelejti az emlékezés értékét. Egy olyan társadalomban élünk egyre inkább, amelyik az újban, a változóban, a változatosban látja és keresi az értéket. És ezért az új élmény, a következő, a ránk következő események válnak értékké, és elveszítjük és kiüresedik az, ami attól lenne érték, hogy emlékezünk valamire, ami történt. Ami egyszer valamikor történt. Így ünnepelni azt tud, aki megtanul újra megállni, és nem önmagára figyelni, hanem arra, ami valamikor történt. Most úgy ünnepeljünk, hogy az Istenre figyelünk, arra, hogy ő mit hirdetett meg, hogy mit cselekedett meg, és ha megállunk, és erre nézünk, és elcsodálkozunk az Isten nagyságán, az ő cselekedetein, akkor az embernek az élete megváltozik és megváltozhat. A gondolkodása, az érzelmi világa, oly sok minden. Az Isten az ő igéjén keresztül, az igéjén keresztül az Isten formálja az ő népét, az övéit, vezeti, tanítja, megeleveníti, fölállítja, oly sok mindent tesz. Ma tehát ezért ebből az ige szakaszból azt vizsgáljuk meg, hogy milyen a jellege ennek a messiási kornak, amikor az Úr Jézus Krisztus eljött, és Máté evangéliuma ragadja ki a felolvasott ige szakasz egyik versét, első versét, amit textusként is felolvastam, hogy világosság jelenik meg azon a területen, ahol sötétség volt, és ahol a halál árnyékában éltek emberek, ott felragyog valami különleges, az Isten szabadítása. Máté evangéliuma akkor idézi ezt az ige szakaszt, amikor Jézus elkezdi az ő szolgálatát, amikor elkezdi hirdetni az igét az északi ország részben Izraelnek. A messiási kor egyik jellege, hogy a sötétségbe világosságot hoz. És azért mondom ezt, mert ma sincs ez másképp. Az Isten lelkének jelenléte minden kultúrában és minden társadalomban a sötétségre világosságot hoz. Hirdeti a nyomorultaknak, az elnyomottaknak a szabadulás lehetőségét. Hirdeti a raboknak a felszabadító Isten jelenlétét. Minden kultúrában és minden társadalomban, így a mai Magyarországon is az Isten lelkének jelenléte azt jelenti, hogy szabadító van közöttünk. hogy az Isten szabadító ereje és hatalma itt van, munkálkodik, életeket állít meg és formál át. Világosság a sötétségben. Ó, és akkor az ember olyan könnyen arra tekint, hogy szeretnénk látni ilyen átalakulást, szociálisat, társadalmit, ahol a szegénység helyett végre vagyoni jólét lesz mindenkinek. Szeretnénk látni azt a fajta társadalmi gyógyulást, ahol igazságszolgáltatás van, és mindenki megkapja, ami jár, hogy a bűnösöket felelősségre vonják. Szeretnénk látni egy olyan Magyarországot, amelyik erős. Szeretnénk látni egy olyan társadalmat, amelyik virágzik. Igen, mindannyiunkban megvan ez a vágy, és szeretnénk a saját életünkben ezt megtapasztalni. De szeretném ma arra nyitni a szemet, hogy első renden Jézus, amikor eljött, nem törte le a római rabigát. Amikor Izraelbe eljött, Izrael is várta azt, hogy az Isten messiási korának jelenléte abba fog megnyilvánulni, hogy politikai függetlenség lesz, hogy helyreállítja a királyságot, hogy prosperálni fog az ország, csupa ilyen dolgot vártak az akkori zsidók Jézustól. És Jézus következetesen nemet mondott erre a váradalomra. Amikor a feltámadása után megkérdezik a tanítványok, most állított helyre az országot? Azt mondja, hogy nem, még nem. Ennek a messiási kornak a jellege az, hogy először világosságot hoz, arra a sötétségre, amit a bűn jelent az ember életébe, amit a bűn jelent minden társadalom és kultúra életébe. Világosságot, vagyis leleplezi azt, hogy mi az, ami Isten rendjének megfelelő és tetsző, és mi az, ami istentelen. Megmutatja azt, hogy mi tartja fogva az embert, az egyént, a családot, a társadalmat. Ó, és a mai társadalmunknak is tükröt tart. Egy olyan korban élünk, amit ma sokszor posztmodernnek neveznek, ahol teljes érzelmi identitászavaros káosz van. Ahol nem lehet kimondani azt, hogy valami jó, vagy azt, hogy valami rossz. Relativizálva vannak a fogalmak, nincsenek abszolútok. Amikor megkérdőjelezik egy európai kultúrának nevezett valóságban azt, hogy a férfi mitől férfi, és a nő mitől nő. Ó, Isten rendjének nagyon messze menően való elhagyása és megcsúfolása az, amit ma Európa egyre inkább dogma szinten képvisel. Tudjátok, egy ilyen Európába kereszténynek lenni már bizonságtevő erőnek számít az is, ha valaki keresztényként akar megélni egy családi életet. Keresztényi módon akar gondolkodni férfi és női szerepekről, identitásról, arról, hogy a család miből álljon, hogy mit számít a gyerekvállalás, hogy mit jelent a hűség kiállni egy házastárs mellett és végigélni egy életet. Mai Európában kereszténynek lenni azt jelenti, hogy olyan értékek mellett, amelyeket az Isten maga alapított, megmaradni, ezek mellett kitartani, és ezeket az Istennek tetsző módon képviselni. Jézus Krisztus világosságot hozott a sötétségbe. És így minden keresztény embernek, aki Jézus Krisztust követi, szükségszerű, hogy az életében meglátszon az, hogy körülötte világosság lesz. Világosság a sötétségbe. De nem csak ennyit jelent az, amit Jézus tett, hanem szabadságot hozott a rabságból. És még egyszer mondom, nem társadalmi, nem gazdasági értelemben, hanem a bűn fogságából és rabságából. És itt szeretném azt mondani, hogy léteznek társadalmi, kollektív bűnök. Van a bűnnek egy olyan dimenziója, amit nem látunk, mert benne élünk. Nem látunk, mert önmagunk vagyunk azok, akik ezeket általánosan elfogadjuk, és ezeket a körülöttünk levő világból, kultúrából szedjük magunkba. Olyan megdöbbentő volt számomra az a poszt, amikor a menekült krízis kapcsán két kisgyermeket átdobtak gyakorlatilag a határvéden. És ki volt borulva rengeteg ember rajta, hogy hogy lehet ilyen embertelenséget tenni. Te testvérek, a kultúránkban legális az abortusz. És azon nem háborodik fel senki. Hány életet ölnek meg itt Magyarországon? Úgy, hogy azt mondják, hogy nem élet. De azt a két kisgyermeket valóban borzasztó dolog volt átdobni. Azt gondolom, mindkettő az, csak van, amit észreveszünk, mert a másik kultúra bűne, és van, amit nem, mert a miénk. De Jézus világosságot hozott a sötétségbe, hogy szabadítson minket a saját kultúránk bűneitől, személyes bűneinkből, bűnhajlamainkból, abból a rabságból, amiből ő nélküle nem tudunk és nem is lehet kitörni. Olyan sokan próbálkoznak megváltoztatni a jellemüket, jobb szokásokat elsajátítani, többé lenni, növekedni, fejlődni. És ezért Európa megválaszolta azt a nagy kérdést, hogy mit kezdjünk a bűnnel, vagyis azzal a dologgal, hogy az ember rossz. Hát mondjuk azt, hogy nincs. Mondjuk azt, hogy nincs bűn, nincs ilyen. Fogjuk valami másra, rossz behatásokra, genetikára, fogjuk sok mindenre, hogy ne legyen az ember erkölcsileg, morálisan számon kérhető. És akkor tulajdonképpen mindent szabad majd. Egy olyan Európában élünk, aminek az emberképe az, hogy nem bűnös az ember, hogy nincs ilyen, hogy bűn. Jézus bűnös embereknek hozott szabadulást, világosságot a sötétségbe. Szeretném kérdezni tőled, testvér, hogy szabadultál-e már? Hogy ismered-e őt, mint szabadítót? Ismered-e őt, mint olyan Istent, aki világosságot hozott az életedbe, leleplezte a szíved gonoszságát és csalárdságát? Voltál már előtte úgy, mint ahogy Péter összeesett előtte, és azt mondta, hogy távozz tőlem, bűnös embertől? Mert amikor az ember találkozik Jézussal, találkozik önmagával is, és akkor az ember nagyon kicsi. Isten tisztasága, szentsége, világossága mellett az ember nagyon kicsi. Ó, de olyan jó ilyennek lenni. Sehol máshol nem jó leleplezetnek lenni, csak Isten előtt. Csak Isten előtt. Mert ott egyedül meggyógyulhat a lélek. Sokan járnak pszichológushoz elmondani a bánataikat, hogy végre valaki meghallgassa és megértse őket. És igen, az emberben van erre igény, és szükségünk van rá, mert egy olyan embertelen társadalomban élünk, ahol az emberek nem kíváncsiak egymásra. És lelkileg tönkre lehet menni az önzőségen fölépített individualista társadalomban. Igen, valóban. Nem véletlenül egy nagy hiányra épült rá ez a szakma. Csak erre sem ott van a válasz, hanem annál az Istennél, aki valóban tud segíteni az emberen. Igen, ő előtte kell leplezetlenné válnunk, kinyílnunk, kiteregetnünk a szennyest, és elmondani mindazt, ami a mi lelkünk sötétsége egyen-egyenként mindannyiunké. Mert van ilyen. És aki megteszi, az átélheti azt, hogy megszabadul. Az átélheti azt, hogy az Isten megtisztítja, megszabadítja, megbocsátja a bűneit, és egy új életben kezdi járatni. Jézus elhozta a messiási kort, aminek az egyik jellegzetessége tehát az, hogy világosság a sötétségben. Felragyogott-e már a te életedben ez a világosság? Aztán ez az ige szakasz egy másik dolgot is elmond nekünk olyan szépen, mélyen és részletesen azt, hogy ennek az új korszaknak az uralkodója milyen. Hogy az uralkodó milyen lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, így kezdődik ez a szakasz. És az ő neve az lesz, így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Először is azt, hogy csodálatos, tanácsos. Aki megismeri az Úr Jézus Krisztust, akit megszabadít ő, annak ő az ura lesz. És talán ma nem szeretjük ezt a szót, és nem is biztosan értjük, hogy mit jelent hatalom alá vetettnek lenni, hogy valaki úr fölöttünk, és mi ő neki tartozunk engedelmességgel, de az is biztos, hogy Jézus nem játszó pajtársa az embereknek. Nagyon sokan próbálják langyossá tenni az Úr Jézussal kapcsolatos viszonyunkat úgy, hogy ő a barát, a jó barát. Próbáljuk magunk mellé tenni azt az Istent, aki fölöttünk van. Jézus valóban lejött az emberek közé, és emberré lett karácsonykor. Nagyon mélyre hajolt le, hogy hozzánk jöjjön. De még így is mérhetetlenül fölöttünk van. Amikor ő valakit megszabadít, annak az életében úr lesz. És aki átélte, hogy őt megszabadították, az így is akar ránézni. És annak tanácsosa lesz ez az Úr. És szeretném itt azt mondani, hogy olyan sok döntés helyzet van az életünkben. Olyan sok mindenről döntünk nap mint nap. Ki a tanácsosod? Ki a tanácsosod? Kinek a szavára hallgatsz? Ki az, aki megmondhatja neked, hogy merre tovább, hogyha az életedben olyan helyzet van, ahol nem érzed, hogy jól látnád, hogy mi lenne a helyes döntés? Bizonytalanságaink van. Ki az, akinek a tanácsára, szavára adunk és hallgatunk? Ki az, akitől útba igazítást kérünk? Ó, nagyon sok felé szokott az ember futni bölcsességért. Az Úr Jézus Krisztus úgy úr az ember életében, hogy tanácsos is. Aki az ő vezetését akarja adni nekünk az életünkre nézve. A munkánkra nézve. A családunkra nézve. A kapcsolatainkra nézve. Keresitek-e az ő tanácsát? És csodálatos tanácsos ő, hiszen ő alkotta az egész világot. Ő ismeri az embert kívülről, belülről. Olyan főpapunk van, így ír róla a zsidókhoz írt levél, aki ismeri az ember minden gyarlóságát. Aki ismeri az ember minden elesettségét. Aki ismeri az ember minden szenvedését és lelki problémáját is. És úgy jön közel, hogy mindezekből részt vállalt, amikor itt a földi életét élte. Azért, hogy tudjad és értsd meg, hogy ismeri azt az élethelyzetet, amiben vagy. Én nem tudom. Én csupán egy lelkész vagyok, aki idejöttem, és hirdetem az Isten igét, de azt hirdetem, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki az Urad, ismeri minden problémádat, minden élethelyzetedet, minden örömödet, és tanácsosként akar jelen lenni az életedben. Nem fogja soha rád erőltetni a tanácsát. De kikérheted és megkérheted, hogy mondja el. És megvalósul így sokak életébe, akik az ő szavára kezdenek figyelni, hogy megváltozik a prioritásuk. Hogy máshogy osztják be az idejüket, az erejüket, más tartanak fontosnak, áldozatkészekké lesznek, örömük és belső békességük lesz. Átformálódik az életük és a gondolkodásuk. Erős Isten. Ó, milyen csodálatos név ez. Erős Isten. Rájöttem, hogy ma keresztények olyan ritkán büszkélkednek Istennel. Olyan ritkán dicsekednek vele. Pedig olyan jól elképzelni egy beszélgetést, ahol egy keresztény azt mondja egy ateistának, hogy ne viccelj már, neked nincs Istened. Hát milyen szegény ember vagy. Ne viccelj már velem. Akkor te annyit érsz és annyit tudsz tenni, amennyi fizikai erőd van, igaz? Hát, igen. Hát, nekem van egy végtelen erő Istenem, aki személyes Isten szabadító és munkálkodik az életemben. Olyan erőforrások vannak mögöttem, ami, hát mögötted nincs. Én gazdag ember vagyok, mert egy erős Isten hord a tenyerén, mert egy erős Isten munkálkodik a személyiségemben, munkálkodik a családomban, munkálkodik körülöttem mindenütt. Végtelen erőforrások azok, amihez fordulhatok, amibe kapaszkodhatok, amiből meríthetek. Erős Istenem van. Mikor örvendeztetek utoljára ebbe bele? Mikor csodálkoztatok erre utoljára rá, hogy a szövetségesetek egy erős Isten? Olyan sokszor járunk úgy a földi életben, mint akinek gyenge Istene van. Bátorodjon a szívünk ezt az erős Isten segítségül hívni, az ő munkájában bízni, az ő erejében reménykedni. És azt írja róla az ige, hogy békesség fejedelme is. Igen, akiknek megvalósul az Isten uralma az életében, azok elkezdenek megélni egyfajta békességet. Mi ez a békesség? Talán úgy fogalmazhatnám meg, hogy ott vagyok, ahol lennem kell, akkor, amikor lennem kell, és azt csinálom, amit éppen tennem kell. Az ember a helyén van. Ott, akkor és azért. És amikor az ember a helyén van, akkor békessége van. És az Istennel való szövetség az, ami az ember lelkének végső soron békességet ad. A keresztény embernek az a hihetetlen ajándéka, hogy amikor az élet sokfelől van megtámadva, akkor nem úgy kell kikapcsolnia, hogy elmegy valami nagyon távoli szigetre, ahol mindig nyár van, hanem érdekes módon elkezdhet az élet nagy dolgain gondolkodni. Milyen jövő van előttem? Örökké való, örök élet, olyan élet, ami elvehetetlen. Merre felé halad az életem? E felé a jövő felé, ahol nincsen bűn, ahol nincsen betegség, ahol nincsen gyengeség. Elkezdhetek gondolkodni akár a nagy dolgokon is, és békességet nyerek közben. Kinek a kezében van az életem? Kiszolgáltatott vagyok-e? És amikor az ember körbenéz, látja a társadalmi viharokat, lát esetleg személyes életkríziseket, betegségeket, munkahely elvesztését, esetleg sok mindent, akkor akinek nincs Istene, joggal gondolja, hogy kiszolgáltatott, de akinek van, az nem. Az nem kiszolgáltatott, az eközben is az Isten kezében van. Biztos kézben. Megtanulhatunk az Istennek ebben a hihetetlen erejében gyönyörködni, és eközben megtapasztaljuk azt, hogy ő a békesség fejedelme, és akik élik és hiszik ezt, azoknak az életébe ez a mennyei, mert nem földi békesség ez, mert nem a körülményeinkből fakad, hanem az Isten ismeretéből fakad. Ez a békesség megvalósul, és éltető erővé válik. Ismered-e ezt a békességet? És végül azt szeretném még elmondani, hogy mindezek mögött a seregek urának féltő szeretete áll. Az a szeretet, amin keresztül és amiért az Isten munkálkodik. Az a szeretet, ami bizonyossá teszi a számunkra azt, hogy ő ezt nekünk adni akarja. Hogy ez nem csak némelyeknek, kivételezetteknek jár, hanem az Isten az ő kegyelméből és szeretetéből mindannyiunkat meg akar gazdagítani vele. Úgy szeretem, hogy a Biblia összeköti Isten szeretetét Jézus Krisztus kereszt halálával. Úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Máshol pedig azt mondja Pál apostol tollán keresztül, hogy abban mutatta meg a szeretetét, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűneinkben voltunk. Azért szeretem ezt, mert nem olyan spekulatív, mint amikor az ember azon gondolkodik, hogy honnan mérhetném le, hogy az Isten vagy a másik ember szerete engem. Vajon honnan fogom tudni, hogy biztosan szeret? Mert azt mondja? Vagy mert néha úgy érzem? Mint tudom lemérni azt, hogy valaki szeret engem? És Isten azt mondja, hogy nézz a keresztre! Nézz a keresztre, bármikor elbizonytalanodsz abban, hogy szeretlek-e. Nézz a keresztre, a fiamat adtam érted. Az ő vérét, az ő életét, az ő egész lényét azért, hogy te biztos lehess benne, hogy szeretlek, és ez a szeretet nem változik meg. Ez a szeretet örök és bizonyos. Ez a szeretet történelmi tény. Ez a szeretet ma is élő és ható. Ezzel a szeretettel kereslek téged ma itt. A seregek urának féltő szeretete, amelyik az embert nem az érdemeiért, nem a szeme színéért, nem a műveltségéért, nem a rátermettségéért, nem a férfiasságáért, nem a nőiességéért, hanem csak mert csak szereti. Mert az Isten úgy döntött, hogy az ő teremtményeit, minket, embereket az ő szövetségébe akar fogadni, ahol megismerhetjük őt, mint ilyen Istent. Leleplezi a mi sötétségünket, és világosságot gyújt, hogy megmenekülhessünk a bűneinkből és az ő haragja elől. Átformálja a mi életünket azáltal, hogy uralkodni kezd benne, és uralmat nyer, és ez az uralom számunkra erővé, életbiztonsággá, identitássá, és Istennek tetsző életté válik. És végül pedig bizonyosak lehetünk abban, hogy ezt mindannyiunknak elkészíti és adni akarja, mert az ő szeretetét bizonyosan megmutatta nekünk a Golgotai kereszten, az Úr Jézus Krisztus halálában. Testvérek, ismeritek-e ezt az Úr Jézus Krisztust? Szeretitek-e őt? Élitek-e a vele való szövetséges életet? Tudjátok-e, hogy miről beszéltem nektek a mai napon? Ha már élitek, akkor bátorodjon a szívetek, mert gazdagok vagyunk. Mert reménységünk sok és nagy, és az Isten véghetetlen ereje áll mögöttünk. Ó, bizony, gyönyörű kor jött el, és köszöntött be ránk, ami még tart is. Ha pedig még nem ismered, akkor mire vársz? Fordulj ehhez az Úr Jézus Krisztushoz, és kérd, hogy legyen ott az életedbe, hogy munkálkodjon, hogy legyen a megmentőd, hogy legyen a szabadítód, hogy legyen a te urad, békességed, fejedelme, erős Istened. Ő adni akarja ma is, kérheted. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hadd adjunk hálát a prófétai szóért, amit leirattattál a mi épülésünkre, a mi üdvösségünkre, a mi meggazdagodásunkra. Hálát adunk neked azért, hogy ilyen urunk vagy, és kérünk azért, hogy bátorítsd a mi hitünket, hogy így tudjunk beléd kapaszkodni. És kérünk azért, hogy hadd éljük át a szabadulás örömét, hadd újjongjon a szívünk, hogy a veled való közösség által az életünk tisztul, a lelkünk megerősödik, és hadd vágyódjunk a te dicsőségedre élni. Köszönjük neked azt, hogy megtartasz minket. Köszönjük azt, hogy bátran tehetjük a kezedbe a mi életünket, hogy bízhatunk benned, hogy élhetünk itt úgy a földön, hogy tudjuk, hogy van célunk, van reményünk, és van erőnk is ehhez az élethez. Kérünk azért, hogy aki elesett, Uram, azt te erősítsd. Aki koporsó mellett kellett, hogy megálljon, vagy szerettétől búcsúzik, Uram, azt te vigasztald a te lelked által. Hogy tudjunk nézni a láthatók helyett a láthatatlanokra. És könyörgünk azért, hogy a gyülekezetben, Uram, te adj hitbeli növekedést. Te add, hogy mélyüljünk a te ismeretedben, hogy gazdagodjunk a te erődből. És kérek azért is, hogy gyarapítsd ezt a te nyájadat, adj megtérőket, akik elfogadják az Úr Jézus Krisztus úrságát az életükbe. Kérlek azért, hogy a lelked által adj ébredést és munkálkodj. Hiszem azt, hogy akarod is tenni a te szeretetedre nézve. És köszönjük azt, hogy ebben az ünnepben gazdagon tápláltál minket napokon keresztül a te igéddel. Köszönjük azt, hogy neked van szavad hozzánk napról napra, újra és újra. Hogy ne maradjunk a te igéd nélkül. És kérünk azért, hogy ezek munkálkodjanak bennünk, hogy forogjanak a szívünkbe, hogy formáljanak át gondolatot, indulatot. Kérünk azért, hogy taníts minket békülni és szeretni. Olyan sok mindennek hiány vagyunk a te jelenléted nélkül. És áldunk és magasztalunk azért, hogy ilyen sok jóval akarsz elárasztani minket. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy az Úr Jézus Krisztust elküldted, és általa és benne életünk lehet. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretném hirdetni a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 464. dicséretünket az összes versével. 464. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj, Királyom, Jézusom!